Egy rövid kis részt olvasok fel az Énekek énekéből, az Énekek énekének az utolsó 8. fejezetéből, a 6. versnek a 2. része, illetve a 7. versnek az első rövid kis gondolata. Fönnállva hallgassuk meg ezt a rövid kis részt. Tehát az Énekek éneke 8. fejezetének a 6. versének a végét és a 7. vers elejét, így hangzik ez. Mert erős a szeretet, mint a halál. Kemény, mint a sír a buzgó szerelem. Lángjai, tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem oldhatnák e szeretetet. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, amikor elolvastam ezt a kis igét, amit most felolvastam, az első gondolatom az volt, hogy hát, amit már többször említettem is itt, hogy sokszor olyan elcsépelt dolognak tűnik az, amikor a szeretetről beszélünk, amikor elolvassuk a szeretet himnuszát, és azon áradozunk, hogy milyen szép és milyen csodálatos az, ahogy az apostol leírja, hogy milyen is az igaz szerelem, szeretet. És hát valóban sokszor érzi az ember, hogy sokan olvassák, sokan tartják fontosnak a szeretet üzenetét, de mégis úgy érzi az ember, hogy olyan üressé válik az egész, ami a szeretetről újra és újra előjön, hisz leginkább ugye karácsony tájékán szokták sokan elővenni ezt az igét, és beszélnek a szeretetről, de Isten igéje nem ilyen profán módon, nem ilyen elcsépelt módon beszél erről, hanem nagyon világosan és nagyon komolyan szeretné ezt a szeretetet, a szeretetnek ezt az üzenetét a szívünkre helyezni. Vagyis az, hogy a szeretet soha el nem fogy. A szeretet, ami újra és újra ott van, és ott lehet az életünkben, hogyha engedjük, hogy ezt a szeretetet Isten újra és újra elrejtse benne. Mert olyan jó lenne megérteni, hogy amikor Pál apostol a szeretet himnuszában a szeretetről beszél, akkor nem arról az érzésről, és nem arról a fajta szeretetről beszél, amit mi emberek tudunk egymásnak adni, amit próbálunk egymásnak adni, és amely sokszor olyan erőtelenné válik, és sokszor képmutatóvá válik, és nem érezzük benne az igazságot, amikor Isten igéje, amikor Pál apostol a szeretet himnuszáról beszél, akkor nem arról a szeretetről beszél, amit mi emberek tudunk adni, vagy próbálunk adni, vagy megpróbáljuk az emberek felé valamilyen formában mutatni a mi érzéseinket, hanem arról a szeretetről beszél, amivel Isten újra és újra odafordul hozzánk. Hisz a szeretet, amely hosszú tűrő, az nem a mi szeretetünk. Az a szeretet, amely nem keresi a maga hasznát, az nem a mi szeretetünk. Az a szeretet, amely nem irigykedik, annak semmi köze nincs a mi szeretetünkhöz. Ezt Isten tudja a mi életünkben adni. Isten tudja a mi életünkben valósággá tenni. És nekünk erre kell vágyni, erre az isteni szeretetre, amit tőle kaphatunk, és amely folyamatosan átformál bennünket, és lehet, hogy valamilyen módon megjelenik a életünkben mindaz, amit Isten tud nekünk adni, de mindig jó látni azt, hogy ez a szeretet, ez az isteni szeretet, amelyet mi tökéletesen továbbadni nem tudunk, és ez nem ugyanaz azzal a szeretettel, amiről sokan beszélnek. De hogyan lehet változás a mi életünkben? Hogyan is kaphatjuk meg ezt a szeretetet, és én erről szeretnék ma délelőtt a testvéreknek beszélni, hogy mi is kell ahhoz, hogy valamit megtapasztaljunk, vagy minél többet tapasztaljunk meg Istennek ebből a szeretetéből és ebből a kegyelméből. Most nyár következik, végérvényesen eljött a nyári időszak, ami tudjuk, hogy június elejétől már tart, és nem attól függ, hogy milyen az idő, hogy esik-e az eső, vagy süt a nap, hanem attól függ, és attól jön a nyár az életünkben, hogy az ember igyekszik kikapcsolódni, próbálja meglátni azokat a lehetőségeket, amit a nyárban vannak, és hát az igazi nyár akkor jön el, amikor kicsengetnek az iskolából, és ugye a gyerekek felszabadulva kimondják azt, hogy vakáció, és úgy gondolják, hogy most valóban elkezdődik ez a nyári szünet. De sok ember számára, amikor a nyárra, a nyári időszakra gondolunk, akkor hát mi jut eszünkbe? Eszünkbe jut a kánikula, a meleg, ugye a gyerekeknek, iskolásoknak, hogy végre itt a szünidő, a felnőttek azon gondolkodnak, hogyha szabadságra tudnak menni, akkor mivel is töltsék el a szabadidejüket, el tudnak-e menni nyaralni, nem tudnak, hova tudnak elmenni. Tehát, hogy valahogy mindig az önfelett kikapcsolódás az, ami a nyárban benne van, de valakinek a nyári munkák jutnak az eszébe. Tehát sokféle dolog eszünkbe juthat a nyári időszakkal kapcsolatban, de mindig úgy nézünk, hogy valami kikapcsolódás, valami megnyugvás. Ugye lezártunk egy évet, főleg az iskolások és a szülők is, és a nagyszülők is fellélegeznek, amikor megkapják a gyerekek a bizonyítványt, vagy nem lélegeznek fel nagyon, de mindenkinek egy időszaknak a lezáródása, és egyfajta tervezés, hogy mivel is töltjük azt az időt, a nyári időszakot. És valóban nagyon fontos dolog az, hogy a hívő ember is ebben az időszakban tudjon kikapcsolódni. Fontos az, hogy egy kicsit, ha lehet, akkor vegyünk ki szabadságot, legyen egy kis szabadidő az életünkben, de mégis úgy gondolom, hogy ez az időszak nem ez a boldog elengedésnek az időszaka, amikor mindentől elengedve magunkat, tulajdonképpen csak átadjuk magunkat a pihenésnek. Nem, a nyári időszaknak is nagyon fontos része az, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy Isten mit is akar a mi életünkben, és milyen áldásokat akar nekünk adni. Ugye arról olvasunk itt a énekek énekében, hogy Isten újra és újra meg akarja mutatni nekünk az ő szeretetét. Ahogy itt olvassuk, hogy milyen erős is ez a szeretet, milyen áldásokat is jelent az, amit Isten nekünk adni akar, milyen sok-sok jót akar bennünket Isten megajándékozni, és ez minden időben igaz. Ez akkor is, amikor a nyári időszakban úgy az ember szeretné elengedni magát, a diákok elengedni magukat, hogy ha lehet, akkor minden nap jó sokáig aludhassanak, tehát hogy megvan mindez az ember életében, vagy amikor szabadságra megyünk, és valóban jó kikapcsolódni, de vigyázzunk arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Istennel való közösségben is kell a kikapcsolódás, nem? Hanem akkor is, amikor talán elengedjük magunkat, vagy talán úgy érezzük, hogy most egy kicsit pihenhetünk. Nem szabad az, hogy az Istennel való közösségben pihenjünk. Mert az áldásokat Isten akkor adja nekünk, vagy úgy adja, hogyha mi keressük a vele való közösséget. Az előbb felolvasott Zsoltárban van egy nagyon kedves gondolat a 34. Zsoltárban, amikor azt mondja a Zsoltáríró Dávid, hogy érezzétek és lássátok, hogy milyen jó az Úr. Két dolgot említ, az érezzétek és lássátok. Az egyik dolog, én most a másodikkal kezdeném, az, amit Isten elénk állított, hogy lássátok azt, hogy milyen jó az Úr. Igen, láthatjuk. Isten megmutatta nekünk azt, hogy ő szeret bennünket, hogy jó hozzánk. Ugye emlékezzünk csak, Jézus mondja az ő utolsó beszédében, a búcsú beszédében, a János 15-ben, hogy abban mutatkozott meg az Isten szeretete, hogy amikor még bűnösök voltunk, akkor Isten elküldte az ő egyszülött fiát. Jézus azt mondja, hogy az az igazi szeretet, amikor valaki odaadja az életét a barátaiért, és azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Tehát láthatjuk az ő szeretetét. Láthatjuk azt, hogy ő szeret bennünket. Ő megmutatta, ezt megmutatta úgy, hogy meghalt az ő barátaiért. Ő ott a keresztfán megmutatta azt, hogy mi, meddig is képes elmenni az isteni szeretet. Tehát lássátok meg ezt. Nagyon érdekes, itt a szeretetről beszél a Énekek énekének az írója, és arról beszél, hogy a szeretet olyan, mint a halál. Hát milyen a halál? Tehát milyen a halál? Miért olyan a szeretet, mint a halál? Mire gondol a szentíró? A szeretet olyan, mint a halál. A halál legyőzhetetlen. És erről beszél, hogy az isteni szeretet olyan, mint a halál, amely legyőzhetetlen. Tehát, hogy nem lehet legyőzni az isteni szeretetet, de ugye az ige még tovább megy, és az Új Szövetségben arról olvasunk, hogy ez a szeretet még a halált is legyőzte, mert Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Tehát, hogy milyen határtalan az Isten szeretete, hogyha azt mondjuk, hogy Isten vagy a szeretet olyan, mint a halál, ami legyőzhetetlen, akkor már azt gondoljuk, hogy ettől nem lehet tovább a szeretetet fokozni. Nem lehet, a halál az legyőzhetetlen, az mindenkinek az életében jön, azt nem tudjuk. De amikor azt mondja Isten igéje, hogy az isteni szeretet még ettől is tovább ment el, mert az Úr Jézus legyőzte a halált, és ez a szeretet képes legyőzni a halált, akkor azt láthatjuk, hogy Isten milyen nagy szeretetet adott nekünk, milyen hatalmat adott nekünk, amikor elküldte az ő egyszülött fiát, és ezt mi láthattuk. Ezt láthatjuk ma is, lelki szemeinkben, láthatjuk a Szentírásban, amikor olvassuk, hogy igen, ott a keresztfán, ott van az Isten szeretet, ezt világosan láthatjuk. És azt mondja Isten igéje, hogy ez a szeretet, a halált legyőző szeretet, ez ott lehet a mi szívünkben is, amit Isten nekünk adott. Eszembe jutott egy régi kis történet, kis traktátusban olvastam, majdnem mondhatjuk, hogy több tíz évvel ezelőtt már, lassan elmondhatom, hogy olyan régen olvastam, hogy már 10 évekre kell visszagondolni, hogy most éppen egy kis traktátusban, de többször olvastam, illetve valamilyen evangéliumi folyóiratban is olvastam azt a kis történetet, ami egy testvérpárról, egy ikerpárról szól, és engem az abban az időben nagyon elgondolkodtatott, és arra gondolkoztatott el, hogy megvizsgáljam magam. Erről szólt ez a kis rövid kis történet, hogy volt egy ikerpár, az egyik egy hívő fiatalember volt, de a másik az lecsúszott az életben, és hát nagyon rossz irányba indult el a sorsa, és valami bűnbe keveredett, azt hiszem gyilkosságba keveredett ez a fiatalember, és menekült a rendőrök elől, és bekopogott az ő testvéréhez, beengedte a testvérét, és gyorsan elmondta, hogy mit tett, és hogy mit bújtassa el őt a testvére, és ő mondta, hogy menjen be a másik szobába, a többit ő majd elrendezi. És arról szól ez a történet, hogy megérkeztek a rendőrök, mondták, hogy keresik ezt és ezt a férfit, és mondta azt, hogy én vagyok az. És férfi elvitték ezt, hasonlított, a másiknek a nevét mondta be, és arról olvasunk ebben a kis történetben, hogy halálra ítélték és kivégezték. És amikor ez a fiatalember, a testvére ezt meghallotta, amikor eljutott a tudatáig az, hogy az ő testvére halt meg helyette, az annyira megrázta és annyira elgondolkodtatta, hogy Isten felé fordult, megbánta bűneit, és elment a rendőrségre, hogy feladja magát, hogy ő volt az, aki a bűnt elkövette, és nem a testvére, és azt mondták neki, hogy de hát a büntetés kiróttuk, a büntetésnek a mértéke az olyan volt, ami a büntetésnek megfelelt, menjen haza, ezt a problémával már nem foglalkozunk. Nem tudom, hogy mai körülmények között így lenne ez, de így szól ez a kis történet, és hát ez az ember annyira összetört, és annyira magára vette azt, hogy mit is jelent, hogy a szeretet akár képes a halálba menni érte, hogy innentől kezdve csak Istennek kezdett szolgálni, és teljesen odaadta az életét az Isten szolgálatába. És azért volt megdöbbentő ez a történet számomra, mert én azon gondolkodtam el, hogy vajon képes lennék-e ilyenre. Tehát képes lennék-e arra, hogy odaszánom az én életemet. Hogy a szeretet, amely a halálig is képes elmenni. Ez a szeretet erősebb, mint a halál. Ugye, azt mondja, hogy erősebb, mint a halál. Hogy van-e bennem olyan szeretet, vagy képes vagyok-e olyanra, ami a halálig is képes elmenni. És aztán arra kellett rájönnöm, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy én erre képes lennék. És talán ma, ha azt mondanám, hogy azóta már eltelt jó néhány év, hogy képes lennék-e rá, nem tudom. Mert mindig az jut eszembe, amit Péter apostolnál olvasunk, ugye, aki azt mondja az Úr Jézusnak, hogy Uram, én, ha kell, az életemet odaadom, veled halok meg. Ugye, milyen szép gondolat, és az jut eszembe, hogy én is mondhatnám, igen, én is képes vagyok már erre, de valóban képes vagyok. Képes lenni, mint ahogy Péternél is azt olvassuk, hogy nem hogy képes volt rá, hanem háromszor megtagadta az Urat, pedig olyan bizonyossággal tudta mondani, hogy Uram, hidd el, ha mindenki elárul, én kész vagyok veled a halálba menni, de vele sem volt képes. Helyette meg arra sem volt képes. Tehát meddig ér el az én szeretetem? És azon tűnődtem el, hogy a tanítványok is, és talán mi is azon szoktunk gondolkodni, hogy hányszor is bocsáthatunk meg a mi fele barátunknak. Ugye, amikor a tanítványok megkérdezik Jézustól, hogy hányszor bocsáthatok meg? 7-szer? Amikor emberi kapcsolataimban már azon azt számolgatom, hogy most már vége, innentől kezdve már képtelen vagyok, és nem is akarok megbocsátani, vagy talán már nem tudom elnézni a dolgokat, mert annyiszor becsapott, annyiszor adtam neki új lehetőséget, és egy idő után az ember fölteszi a kérdést, hogy meddig mehet el az én bocsánatom, vagy az én szeretetem? 7-szer is? És Jézus azt mondja, hogy nem 7-szer, hanem 77-szer. Amikor azon gondolkodunk, hogy ez a megbocsátás hány lehet, akkor vajon hogy állunk mi attól, hogy az életünket adjuk oda a mi barátainkért? Vajon mi az oka ennek? Az Efézusi levélében, Jézus ott a Jelenések könyvében mondja el azokat a szavakat, amelyek előttem voltak, amikor azt mondja a gyülekezetnek, hogy tudom a te dolgaidat, tudom a te fáradtságodat és a te tűrésedet, de van egy mondásom ellened, és az pedig az, hogy az első szeretet tüzét elhagytad. És emlékezzél meg, hogy honnan estél ki, térjél meg, és azokat a dolgokat cselekedd. Igen, amikor Isten szeretetét elfogadja az ember, akkor úgy érzi, hogy mindenre képes lenne az Úrért. És olyan könnyedén meg tud az Isten felé való szeretetünk is hidegülni. Olyan könnyedén tudunk elfeledkezni dolgokról. Olyan könnyedén tűnnek el azok az érzések, amelyek akkor ott voltak bennünk. Azt mondja az előbb felolvasott Zsoltárban az Úr, hogy érezzétek és lássátok, hogy milyen jó az Úr, milyen jó az Isten. Látni láthatjuk. Fontos dolog, hogy mindig a szemünk előtt legyen a kereszt. Amikor Pál azt mondja, hogy én nem akarok tudni másról, csak Krisztusról, a megfeszítetről. Tehát, hogy mindig látnunk kell magunk előtt azt a keresztet, ahol Jézus meghalt értünk. Fontos mindig látni, és mindig emlékezni. Viszont fontosak az érzések is. Érezzétek, és lássátok. Igen, Isten igéje, és Isten maga is sokszor az érzéseinken keresztül mutatja meg, és segít bennünket abban, hogy közel kerüljünk hozzá, hogy vele közösségben legyünk. És mi kell, hogy érezhessük? Volt egy ismerősöm régen, aki azt gondolta, volt egy nagyon komoly barátnője, el akarta őt venni, de azon a úgy gondolkodott, és nekem mindig hangoztatta is, hogy hát ő nem sokat jár az ő barátnőjéhez, nem sokszor keresi fel, egy héten csak egyszer találkozik vele, mert úgy gondolja, hogy úgy erős a szerelem, hogyha minél messzebb vagyunk egymástól, és akkor sokkal nagyobb a vágyódás, és így sokkal jobb. És én akkor is mondtam neki, hogy én ebben nem vagyok olyan biztos, de hát ha te úgy gondolod, akkor legyen a te hited szerint. Hát meg lett a következménye, egy idő után szétváltak, mert hát ugye, ahogy ismerjük, ez az a fajta érzés, a szerelem az nem arra irányítja az embert, hogy távol legyen attól, aki számára fontos, hanem épp azt szeretné, hogy minél közelebb legyen ő hozzá. Igen, mi is az, ami a erőt adja, ami a szeretetet adja az Istennel való közösségben is? Hát az, hogy közel legyünk egymáshoz. Hogy érezni az ő jelenlétét, érezni az ő szeretetét, érezni azt, hogy ő ott van az én életemben, hallani a hangját, megbeszélni vele dolgokat. Ez a legfontosabb, ami az ember életében kell. Fontos. Hány emberi kapcsolat szakadt meg, hány házasság szakadt meg azért, mert a férfi messze ment el dolgozni, sokáig voltak távol egymáshoz, és kihűlt a kapcsolat. Vagy hányszor tapasztaljuk meg emberi kapcsolatokban, középiskolában sok jó barátom volt, akivel azt gondoltam, hogy soha nem fognak megszakadni a kapcsolatok, de távol kerültünk egymástól. Elválasztott bennünket sok minden, és ma, amikor találkozunk, nem azt mondom, hogy nincsen meg bennünk a másik ember iránt való valamilyen fajta szeretet is, és nem szívesen beszélgetek velük arról, hogy mi történt velük az elmúlt időszakban, és nagyon komolyan érdekel, hogy hova jutottak, de nincsenek közös megélt élmények, csak a régiekből élünk, és egy idő után az kifúj. Az annyi, elmúlik. Tehát, hogy ahhoz, hogy érezzük az, hogy közel vagyunk egymáshoz, ahhoz kell ez a fajta közelség. És ez nem csak az emberekkel való kapcsolatunkban szükséges, hanem az Istennel való közösségben is. Tehát ezért mondtam azt, hogy eljön a nyár, amikor az emberek kiengednek, eljön egy szabadság az ember életében, és akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy hát úgy kiengedjük, most szabadságon vagyunk, most pihenünk, most kiengedünk. De Isten igéje azt mondja, hogy a vele való közösségben nem szabad kiengedni. Nem szabad azt gondolni, hogy akkor ebben is szabadságra megyünk. Mert akkor meghidegül az Istennel való kapcsolat. Tehát az Úrral való kapcsolatunkat érezni kell, és látni, hogy jó az Úr. Pál azt mondja Timóteusnak az ő levelében, hogy kerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, ami benned van. Tehát nem szabad az, hogy ez a szeretet kihunjon. Ezt gerjeszteni kell, ezt ébren kell tartani. Az Efézusi levélnek egy része jutott eszembe, az Efézusi levél 3. fejezetének a 16. versétől olvassuk azt, amikor azt mondja az apostol, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Hogy lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Tehát mit mond az apostol, hogy keressétek a vele való közösséget, hogy erősödjetek meg, hogy ne feledkezzetek el róla, hanem hogy gerjesszétek ezt a közösséget, másképpen nem legy. Ugye, ahogy szokták mondani, minden kapcsolaton dolgozni kell, az Istennel való kapcsolatunkon is dolgozni kell, hogy ez a közösség megerősödjön, mert akkor fogtok teljesen beteljesedni az Isten teljességéig. És akkor lesz erőtök a hétköznapokban, minden gondnak az elviseléséhez. Emlékezzünk csak az Ószövetségben Sidrák, Misák, Abednégó történetére. Olyan sokszor szoktuk mondani, illetve Dánielt nem szabad kihagyni ebből a történetből, amikor azt látjuk, hogy hogyan ragaszkodtak ők Istenhez. Minden percükben, minden pillanatukban, és mi volt ennek az alapja? Az, amit világosan mond Isten igéje Dánielről, hogy Dániel minden nap kétszer megnyitotta az ajtaját, ablakát Jeruzsálem felé. Tehát, hogy ő nem akarta azt, hogy távol kerüljön Istentől. Már nem lakott Jeruzsálembe, már nem tudtak templomba járni a zsidók, már nem volt áldozati hely, nem tudták a szokásokat elvégezni. Távol voltak attól, de mégis a szívében újra és újra vágyott az Isten jelenlétére. Tehát, hogy kell, hogy ez így legyen az életemben, érezni Isten jelenlétét, közel lenni, meghallani az ő szavát, beszélni vele. Mert ha nem, akkor kihűl ez a szeretet. Távol maradunk tőle, és nem tapasztaljuk meg az ő hatalmát, kegyelmét és az erejét az életünkben. Emlékezzünk csak arra a történetre, amit olvasunk a Lukács evangélium a 14. fejezetében, amikor a nagy vacsorára hívja a barátait a képzeletbeli, vagy a történetbeli király, és ugye elküldi, és az egyik azt mondja, hogy bocsáss meg, feleséget vettem, a másik azt mondja, hogy bocsáss meg, mert szántóföldet vettem, a harmadik ökröket vett, és azt kellett kipróbálnia. Tehát, hogy hogyan utasították vissza. De hogyan jutottak el idáig? Úgy, hogy ezzel töltötték az életüket. Ez volt számukra fontos. Mindegyik egyre távol került az ő barátjától. Tulajdonképpen a történetet még azt úgy is nézhetjük, hogy lehet az, hogy nem tudtak, hogy már tudták azt, hogy már kész van a lakoma, és hogy már csak oda kell menniük, azért, mert megszakították a vele való közösséget. És eljutottak odáig, hogy a végén azt mondták, hogy ne haragudj, de sokkal fontosabb dolgok vannak az én életében, az én életemben. Nem volt alkalmas időpont már. Igen, hányszor lehetséges ez az Istennel való közösségünkben, hogy most éppen nem alkalmas, mert annyi minden fontosabb az életemben. Akár a pihenés, akár a munka, vagy bármi. És ebből mindig azt a vége ennek az egésznek, hogy Istentől elidegenedünk. Viszont olvasunk egy pozitív példát is, nem csak egyet, de nem csak egyet említenék, a Szerecseny komornyiknak a történetét, aki viszont kereste az Istennel való közösséget. Hogy képes volt több száz, több ezer kilométert utazni, bár ezer kilométer nem volt, de több száz kilométert abban az időben kocsin, teveháton azért, hogy Jeruzsálembe menjen, hogy ne csak lássa, hanem érezze az Isten jelenlétét. És azt olvassuk, hogy örömmel ment tovább az ő útján. Tehát Isten arról akar bennünket meggyőzni, hogy nekünk szükségünk van rá. Az ő szeretete erősebb, mint a halál. Az ő szeretetét nem lehet legyőzni, és hogyha az ő szeretetében élünk, akkor mi is győzelmes és örömteli életet élünk. Hát ezt élte át a Szerecseny komornyik. És ez volt az új öröme, mert kereste, és azért mindent meg tudott tenni. És Isten bennünket is erre a közösségre akar hívni. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Igen, talán mondhatjuk, hogy látjuk. Látjuk, mert tudjuk, hogy Jézus meghalt értünk a keresztfán. Mindig ott van a képe előttem, de ez elég? Ez nem elég. Kell, hogy érezzük. És az érzés és az érzelem, amit Isten nekünk akar adni, ez nem megy másképpen, csak ha nagyon szorosan vele való közösségben élünk. Ha gerjesztjük, ha olvassuk Isten igéjét, ha áron is megvesszük az alkalmakat, mind az imádságra, mind az ige olvasásra, mind a testvéri közösségre, mind az ige hallgatására, mert ez az, amiben érezhetjük, hogy jó az Úr. Ha az érzések elmúlnak, akkor meghidegül az életünk, meghidegül a szívünk, és az, hogy látjuk, az kevés. Kell ez az érzelem. És Isten erre hív bennünket. És én arra akarok bátorítani mindenkit, hogy lehet, hogy jön a nyár, és mindenkinek vannak elfoglaltságai. Ilyenkor talán egy kicsit kienged az ember, keres lehetőségeket, hogy kikapcsolódjon. De Isten egy dologról szeretné a figyelmünket odafordítani, hogy ez ne adjon okot nekünk arra, hogy az Istennel való közösségben elmenjünk nyári szünetre. Nem. Mi akkor is keressük, érezzük, lássuk azt, hogy jó az Úr, mert így fogunk megtartatni, és így tapasztaljuk meg Isten szeretetét az életünkben. Tehát törekedjünk, hogy az ő szeretetében meggyökerezzünk, amit még a halál sem tud megoltani, és foglalkozzunk, figyeljünk az ő szavára. És ugyanúgy, ahogy a komornyik, mi is békességgel és örömmel menjünk tovább a mi útunkon. Hát keressük így az Úrral való közösséget. Keressük az ő akaratát, és megtapasztaljuk azt, hogy erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, buzgó, a buzgó szerelem. Lángja a tűznek lángja, az Úrnak lángja, és sok vizek sem oldhatják el ezt a szeretetet. Ó, milyen jó lenne, hogyha Isten ezt a szeretetet nekünk is adná, ezt mi is megtapasztalnánk, és ezt betölteni a mi szívünket. Imádkozzunk azért, hogy ez így legyen. Amen.